Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
Carlotta Perez világhírű kutató közgazdász szerint épp az ötödik gazdasági forradalom idején élünk. Méghozzá már annyira benne vagyunk, hogy hamarosan az aranykorszakába léphetünk. Mindezt a gazdasági ciklusokra épülő kutatásaival támasztja alá. Szerinte minden ipari forradalmat három fázisra bonthatunk. Egy technológiai újítás miatti fellendülésre, egy recessziós fordulópontra és a békés aranyévekre. A mi életünkben a technológiai újítást az internet megjelenése és az annak hatására felgyorsult technológiai fejlődés jelenti. Ezt követte a 2008-as gazdasági világválság és az azt követő recesszió. Így már csak idő kérdése, hogy ebből kilábaljunk és átléphessünk a legújabb gazdasági forradalom aranykorába. Ez pedig nagyban függ a piaci szereplőktől. Szerinte például az lesz az egyik indikátora a változásnak, ha a nagyvállalatok a klímaváltozás okozta kihívásokra, mint innovációs lehetőségre tekintenek, és nem mint a növekedésük gátjára. Egyik tanulmányában említi, hogy az ortodox gazdaságpolitikát követő közgazdászok a mai napig a 60-as és 80-as évek csatáit vívják, és nem veszik figyelembe a technológia szerepét és a különböző társadalomtudományi kutatások eredményeit. Ugyanazt a pénzközpontú és tömegtermelésre épülő gazdasági modellt hajszolják, amiről már több ponton is bebizonyosodott, hogy hosszú távon fenntarthatatlan. Perez szerint nem éri meg például egy nemzetközi halászcéget alapítani arra, hogy több milliárd embert lásson el tengeri hallal, ha emiatt tönkre megy az óceánok ökoszisztémája, elfogynak a halak, és ennek következtében tönkre megy a cég is. Szerinte a kapitalizmus csak akkor legitim, ha úgy teszi lehetővé kevesek ambícióinak sikerét, ha az sokak hasznára válik. Ha ez a gondolat uralkodó lesz a piaci szereplők között, akkor mondhatjuk majd el, hogy az új gazdasági forradalom aranykorába léptünk. Talán nem meglepő, hogy alig várom. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsül Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban az etikus marketingről lesz szó, hogy egyáltalán létezik-e ez a szókapcsolat, és ha igen, mit is jelent. Beszélgető társam Nagy Bálint, aki már a rendszerváltás előtt is marketinges volt, később több nagyvállalatnál dolgozott, végül inkább a katedrát választotta. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Nagy Bálinttal beszélgetünk ma, a témánk az etikus marketing. Azt hiszem nem nagyon fordult még elő, hogy így megpróbálunk szűkíteni egy témára, és az a gyanúm, hogy ez ma sem fog sikerülni, hiába hívjuk így. Szóval a marketing az nem egy ilyen... De hogy definiálod ma? Mondjuk akkor kezdjük ezzel, nem ahelyett, hogy én megmondom, hogy szerintem mi.
Hát lehet, hogy föltetted a legnehezebb kérdését a beszélgetésünknek, pedig a...
Hagyom a végén, könnyebb lesz.
Kérdés volt. Nem, a végén sem lesz könnyebb. Én nagyon régóta, tehát legalább 10-15 éve nem tekintem a marketinget elsődlegesen egyfajta üzleti tudománynak, vagy üzleti
területnek. Hanem azt tartom, hogy társadalomtudománynak tekintem.
Abszolút társadalomtudománynak tekintem. Én azt hiszem, hogy a mai fogyasztói társadalmakat, és azért szűkítsük le, vagy pontosítsunk, tehát az úgymond fejlett társadalmakra, amit tehát azért értsünk kicsit cinikusan, de mindesetre a fogyasztói társadalmaknak a jellemzésére és a megértésére a marketingen keresztül lehet eljutni, mert egész egyszerűen ezeket a társadalmakat a fogyasztás járja át, minden tekintetben most már el lehet mondani, hogy minden tekintetben a fogyasztás
de mondjuk kapja. A pszichológia biztos ugyanezt gondolja magáról.
Sok tudomány gondolja ezt magáról, én értem, hogy ezt mire mondod, ez így igaz, de miután, ha magunkban nézünk, még egyszer mondom, a fogyasztói társadalmakban, hogy tulajdonképpen minden lépésünket valahogy a fogyasztás, és ezt most a legtágabb értelemben értem, mondok is erre egy példát, hogy a tág értelem
az információfogyasztás is annak nevezett.
Az természetes, de mondjuk igen, persze, de például értem a saját magunk úgymond építését, tehát ezt a self-brandinget, vagy én-brandinget mindenfélének nevezik, ezt rendkívül majdnem azt, hogy utálom, de szóval nagyon nem szeretem ezt az egész, a fogalmat se szeretem, meg a mögötte lévő tartalmat se, de az a jelenség, hogy saját magunkat is már tudatosan és bizonyos marketing
mint egy termék úgy kezeljük.
Elvek megközelítésével pontosan kell
szereted?
Felépítenünk, tehát egyfajta tudatossággal, ami rögtön egyfajta manipulációt is jelent, hiszen ezáltal meg akarunk felelni egy konkrét környezetben valakiknek, tehát azokat a tulajdonos, pontosan, amit mondtál, tehát egy termékszeren építjük fel magunkat, ahogy a termék kommunikációnál is ugye a terméknek azokat a jellemzőit és jegyeit domborítja ki értelemszerűen, aki akar adni a terméket, amelyekkel azt hiszi, hogy el tudja adni, vonzóvá teszi, még ha talán nem is azok a legjellemzőbbek a termékre, sőt, esetenként messze nem azok a legjellemzőbbek. Ugyanez van ennél a personal brandingnél is, egy harmadik fogalmat is használjak rá, hogy ugye amilyen közegben vagyunk éppen, azt ott akarunk megfelelni, és azokat a talán nem is létező tulajdonságainkat mondjuk el.
Ez azért érdekes,
hogy ez,
ez világos, csak pont azt szokták mondani, hogy közben ami tényleg működik, és jól működik, és akár fenntartatóan, vagy hosszabb távon működik, abban azért nagyon is van önazonosság, meg hitelesség nélkül nem működnek valójában ezek a dolgok. Az más kérdés, hogy persze sok olyat láttunk a világban, ami nem erre épül, de hogy közben még mégis minden ilyen szakirodalom azért erről szól a nap végén, hogy ez ne csak a manipulációról szóljon, hanem abban legyenek ilyen azonosság. Vagy...
Igen, hadd kapaszkodjak bele a hitelesség szavadba, szóval ez is elmondja ennek az egész megközelítésnek szerintem, vagy jellemzi a sérülékenységét, vagy a vitathatóságát, hiszen a hitelesség az egy hosszú távú folyamat, vagy egy hosszú távú érték. A mai világban pedig se az üzleti életben, se egyébként, ha úgy tetszik, a személyes kapcsolatainkban is nem a hosszú távra építünk. Tehát a hosszú táv az meghalt.
Én nagyon sokat dolgozom azért, hogy ez változzon.
Igen, és sokan vagyunk, akik próbálnak ez szerint élni. Tehát nyilván van az ember, amikor ilyen kijelentéseket tesz, ezek óvatatlanul leegyszerűsítések.
Ugye azt megállapítottad, és az a mondásod, hogy a marketing az egy társadalomtudomány, és akkor itt be is hoznék még ilyen szavakat a képbe, mint etika, meg arról beszéltünk, hogy az etikus marketingről fogunk ma beszélni, és igazából visszatérnék most nem a definícióra, meg az akadémiára, hanem a te életedre, hogy a te életedben az egész mikor jelent meg, hogy találkoztál vele, hogy állt össze, hol van egyébként, és most ez szándékosan ilyen hosszú ez a kérdés, hogy vannak benne ilyen meghasonlási pontok, amikor azt érezted, hogy olyan dolgot kell csinálnom kommunikátorként, marketingesként, amit nem akarok, nem szeretek, nem tudok vele egyetérteni, etikátlannak érzem, és azt remélem, hogy fogsz mondani ilyet, mert kizár dolognak tartom, hogy nem volt ilyen.
Én az egyik ilyen ős mohikán vagyok Magyarországon a marketingen, a szocializmusban kezdtem a marketinget, én jogász vagyok egyébként, és amint elvégeztem az egyetemet, én azonnal úgymond marketing területen helyezkedtem el, ami utólag furcsa dolog, hiszen 85-ben hogy lehetett való marketing,
volt
pedig annál a vállalatnál, amelyik értelemszerűen a legjobban volt akkor kitéve a nemzetköziségnek, a nemzetközi üzleti életnek, ez a Malé volt, és aminek volt egy kereskedelem politikai osztálya, úgy hívták, ez gyakorlatilag egy marketing osztály volt, és ugye benne van az a váltás, amikor a rendszerváltás volt, ugye mondjuk 90 körülre tegyük ezt, és nagyon érdekes, mert az én karrierem is akkor vált kvázi hivatalosan marketingesé, hiszen akkor megtalált engem 91-ben a BBDO nevezető amerikai reklám ügynökség, amelyik egyébként a legnagyobb reklámügynökségek egyike volt akkor is, és még ma is elég jelentős a világban, és akkor engem levadáztak.
Elképesztő márkákon dolgoztál, ezt tudom, Dauerbergs, a Pizza Hut bevezetés.
A bevezetése például Dauerbergsnek abszolút, ahogy tetszik, a mi, hát egy nagyon kis csapat volt, akkor még mi 3-4-en voltunk összesen. Ahogy ez kiderült az előző mondatokból, és azért ennek az egész magyarországi marketing felfutásnak valahol az aktív szereplője voltam, és vastagon a közepébe voltam benne, és nagyon beleláttam a lényegébe. És elkezdtem nagyon belelátni a lényegébe.
Mi az?
Hát ahogy ez átfordult egyfajta, és ez majd átvezet persze, ez az etikus marketing, ez egyfajta racionálisabb és még elfogadható rábeszélése a fogyasztónak arra, hogy tegyen valamit, fogyasszon valamit, vegyen valamit, és így tovább, és ez átfordult egyfajta ilyen, csak minden áron adjunk el, mert növekedni kell, és a növekedés csak úgy lehetséges, hogy folyamatosan eladunk, és folyamatosan termelünk, és azt a sokat, amit termelünk, mert egyre többet kell termelni, az el is kell adni.
És nem tehát biztos, hogy figyelembe vesszük, hogy a fogyasztónak ez ténylegesen jó-e.
Ez a növekedési kényszer arra kényszeríti a cégeket, hogy minden érvet találjanak meg amellett, hogy amit termelnek, azt el tudják adni. Na most ez, amikor meg kell találni bármilyen érvet amellett, hogy a piacra vitt termékünk vagy szolgáltatásunk az el kelljen, lehetőleg gyorsan el kelljen, lehetőleg azon az áron kelljen el, ami nekünk profitábilis, mint cég. Attól kezdve a cégek egész működését csak ez a szemlélet hatja át, és ez a kényszer, úgymond.
Na. Mikor lett ez neked diszkomfort?
Én ezt tulajdonképpen konkrétan meg tudom mondani, ez olyan 2004-5 tájékán éreztem azt, hogy, és lehet, hogy akkor kezdődött talán ez a marketingnek ez a teljes túlburjánzása, vagy ennyire áthatott a társadalmat, a társadalmi gondolkodást, és már nem csak az üzlet életet, és akkor én úgy éreztem, hogy ebből elég, nagyon elég, és egyre inkább láttam, hogy egy ilyen öncélú, egyre bürokratikusabb, egyre inkább a meetingekről szóló, egyre inkább a saját területünk, meg saját munkánk önigazolásáról szóló tevékenység kezd lenni, és a racionalitás nagyon-nagyon sokszor, vagy egyre többször szorult háttérbe. És megmondom őszintén, sok jó oldala is volt annak, hogy az ember nagy cégeknél dolgozott, és sok időt eltöltött ebbe a szakmába, például az, hogy fel tudott halmozni. És készültem rá, hogy kilépjek. Tudatosan készültem rá, hogy kilépjek.
És akkor már találkoztál ezzel a kategóriával, hogy etikus marketing, és akkor tudtad, hogy ez még téged mindig érdekel, csak nem úgy érdekel, ahogy eddig, szóval, hogy vagy utána jött egy nagy útkeresés.
Hát akkor most, igen, forduljunk rá erre az etikus marketing témára, ugye létezik etikus marketing? Most megint nagyon leegyszerűsítve, az a válaszom, hogy generálisan nem létezik a etikus marketing ma már, konkrét esetekben, konkrét cégek esetében, konkrét kampányok esetében, konkrét termékkategorik esetében, igen, létezik természetesen etikus marketing.
De az elsőt azt mondod, tehát amikor azt mondod, hogy nem létezik, azt azért mondod, mert az etika és a marketing egymással nem összeférő fogalmak?
Én ezt azért mondom, amit itt elkezdtünk a beszélgetés elején mondani, hogy ugye a marketing ma már tényleg arról szól, hogy minden áron a növekedést biztosítani kell. Mindent a növekedés mozgat, ugye ez a GDP mámorban élünk, akkor egészséges egy gazdaság, ma akkor tekintenek egy gazdaságot egészségesnek, ha növekszik. A marketing lett ennek az egésznek a fűtője, a motorja, a technikája, a kenőolaja, ahogy tetszik, fogalmazunk. És ugye itt szeretném árnyalni az előző megben mondottakat, hogy a fogyasztói igényeket mennyiben veszi figyelembe egy cég, vagy mennyiben nem. Természetesen figyelembe veszi, mert akkor tud eladni. De mégis az a lényeg, hogy minél többet, meg újabb terméket dobjunk a piacra, meg újabb szolgáltatásra jelent.
Számos cég, számos példa, ez a podcast is erről szól, hogy folyamatosan ilyen dolgokat sorakoztatunk fel, egyre több van, egyre könnyebben hozzáférhető, a statisztikák még azt is mutatják, hogy a fiatalok egy része el is várja, stb., hogy nem mindent ez domináljon, a profit mellett jelenjen meg a people, a planet, egy csomó minden, rengeteg ilyen buzzword, de kezdtünk el együtt élni az utóbbi időben. Ennek ellenére azt gondolod, hogy az etika és a marketing az Szóval, hogy ez akkor milyen relációban is van egymással?
Verbálisan nagyon jóban van. Tehát ez egyértelmű.
A cselekedetek szintjén nem annyira?
A cselekedetek szintjén van, amikor jóban van. Most ugye generálisan beszélünk társadalmi folyamatokról.
Tehát, hogy a mainstream része-e.
Mainstream részről beszélünk, és gazdaságokról beszélünk. Ebben, és hangsúlyozom, ebben az összefüggésben mondom csak azt, hogy az etikusság és a marketing az nehezen összeegyezhetető, ugye itt van ez a, például ez a Planet dolog, ez a zöld bolygó, meg a vigyázzunk a környezetünkre. Gyakorlatilag azt kell belátni, hogy ez a növekedési filozófia, és itt jön az én nem növekedési mániám, ha úgy tetszik, vagy megközelítésem, ez lenne a kívánatos, de ezt tudjuk, hogy ebben a világban, ebben a modellben ez nem lehetséges. Tehát ez egy naivitás
ez
szerintem.
Ez egy utópia szerinted?
Ez egy teljes ez utópia. Egy,
ez erre te vágysz, összeállt, hogy így kéne, hogy legyen, alkalmas eszközök is vannak rá, hogy így kéne, hogy legyen, de te magad sem hiszed el, hogy valaha így lesz?
Ugorjunk egy nagyot most.
Én
akkor...
azt hittem, hogy elég nagyot ugrok azzal, hogy nem hiszed el, hogy így lesz
de,
valaha.
De még nagyobbat ugorjunk. Ebben a valós világban szerintem egyszerűen nem létezik pusztítás nélküli növekedés. Viszont talán itt fogható meg egy pozitív arca, az egyelőre nagyon sokak által elutasított és idegenkedésre fogadott metaverzumnak. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez most kezd beosonni a napi életünkbe, ugyanis ugye a metaverzum az egy engem most az elmúlt hónapokban legjobban izgató és érdeklő téma, és korán sem látom annyira elkeserítőnek és elrettentőnek, mint amennyire ez első hallás egyébként még nekem is tűnt.
Nyilván az ismeretlentől mindig félünk.
Igen, ugyanis ebben a virtuális világban, ugye már elkezdődött egyébként, tehát egyáltalában nem csak feltételezésekről beszélek, ebben a virtuális világban is el fog indulni egyfajta fejlesztés. Itt is lehet környezeti pusztítás, de azért mégis, ha az ingatlant a virtuális térbe vesszük, ha a cipőt a virtuális térbe állítjuk elő és hordjuk, és nem kell szállítani, és így tovább, akkor azért az egy egész másfajta pusztítás.
De most akkor vegyük le a metaverzumot, tudom, hogy nehéz levenni.
Nem csak az etikus marketing kapcsán mondom, hogy a nem növekedés szerintem a valós világban nem lehetséges, a virtuális világban lehetséges, tehát ott már az egész etikus marketing másképp fog fölvetődni.
De szerinted valójában ez tehát ha most nem lenne metaverzum, akkor ez egy tuti vesztett játszma?
A nem növekedés a valós világban
tuti vesztett. Tehát, hogy ez marad egy vágy, akkor te miért tanítod ezt a hallgatóknak?
Hát azért, mert bizonyos kompromisszumokat azért lehet találni a valós világban is arra, hogy meg vannak helyzetek, amikor azért nem feltétlenül a környezetünket emésztjük föl egy fejlesztéssel, vagy egy növekedéssel. Tehát azért vannak erre példák, illetve ennek a mértékét is azért meg lehet válogatni.
Nem látsz ebben releváns változást? Ugye, rengeteg fiatallal vagy körülvéve az ő elvárásokat, szerinted mit sem változtak valójában az elmúlt 20-25 évben, ami arra enged következtetni, hogy előbb-utóbb mégiscsak ezek az ilyen vékonyka trendecskék majd beszivárognak tényleg olyan módon az életünkbe, hogy elvárás lesz, hogy oké, van növekedés, de nem minden áron.
Végez egy fiatal, bekerül egy vállalati környezetbe, teszem azt, de akár létrehozza saját vállalkozását. Mi az egyik elsődleges mércéje az ő sikerének?
Az árbevétele.
Igen, és gyakorlatilag annak a növelése.
Tehát ez így van, de nagyon sok fiataltól hallom, hogy igazából szeretne magának egy élhető környezetet, olyan emberekkel együtt lenni, akikkel szeret együtt lenni, a munkát nem az egzisztencia teremtés kizárólagosságáként értelmezni, hanem a, nem tudom, játéknak is, megváltozhat a munkafogalmunk is, vannak ilyen trendek is, amik erről szólnak, megváltozhat a sikerhez való viszonyunk, szóval ezeknek mind nem látod esélyét valójában?
De abszolút látom esélyét. A becsarolókon, tehát akik ilyen 20 évesek, a legelején vannak a tanulmányoknak, önálluk látom azt, hogy egyszerűen ők élni akarnak, tehát egy életminőséget akarnak sokkal inkább, és nem pedig feltétlen.
Gáját.
Igen, a gáját tudod, csak az a csapda, és ez megint egy másik nagyon nagy téma lehetne, hogy lehet ezt összeegyeztetni.
Hogy lehet felhalmozni gája nélkül?
Hát hogy lehet, hát nem csak felhalmozni, hanem hogy mert lehet, hogy felhalmozni nem is akar, mert azért ilyen szempontból is már másképp gondolkozik. Aha. Ez a generáció, nem feltétlen tulajdont akar. Tehát nem biztos, hogy a felhalmozásnál van itt a kutya elásva, vagy az ellentmondás, hanem abban, hogy a napi életet is azért szeretnék ám nagyon jó minőségben élni. Na most ahhoz is elő kell teremteni valahonnan az anyagi alapokat. És akkor megint valahol visszajöttünk ebbe a körforgásba, hol teremti elő az anyagi alapokat, az üzleti életbe, az üzleti életbe, nekem az a követelménye, hogy többet adjál el, növekedjél.
Neked ez egy, akkor ez egy misszió valójában, hogy az etikus marketinget állítod a kurikulum középpontjába, vagy mi van mögött, amitől azt érzed, hogy ennek mégis van értelme?
Azt biztos, hogy nem tudom vállalni, vagy nem vagyok rá képes, én tartok tőle, hogy a kollégáim nagy része se, hogy erre konkrét recepteket adjon, hogy lehet észszerűbb, nem, fejtsük is egy picit egy pillanatra az etikus marketinget, észszerűbb marketinget csinálni, de azt viszont mindenképpen akár missziónak is nevezhetném, és ez talán valamilyen sikeres, és ezt észreveszem, hogy a gondolkodásukba beleültetem ezt a motivot. Mert amikor én lejátszok neki, például a mesterképzésen most már hosszú évek óta a José Mujicának a beszédével, az a bizonyos riói konferenciával, azt hiszem 2012-ben mondta ő. Ő ugye urugvái elnök volt 2010 és 15 között, azt hiszem. És ő mondott egy beszédet a riói konferencián, egy ilyen rendkívül természetes, egy ilyen paraszt ember, aki a józan paraszti gondolkodással nézte az üzleti életet és a világ dolgait. Meg is döbbentette egyébként a hallgatóságot. Ez egy olyan körülbelül 9-10 perces beszéd, aminek röviden a lényege az, hogy ne feltétlen a materiális élvezeteket és a fogyasztást hajszoljátok, hanem tanuljatok meg élni, tanuljatok meg boldognak lenni, tanuljatok meg a kicsi dolgokat felfedezni a világban. Tudatosan is a hallgatóknak elmondani, hogy ez az én útra bocsátásom felétek, hogy legyetek profi marketingesek, remélem, hogy megtanultátok azokat a technikákat, amivel többet tudtok majd eladni, és olyat is el tudtok adni, ami esetleg nem természetes igény az embereknek, mert majd fölkeltitek az igényt, magyarul profi marketingesek lettetek, de sose felejtsétek el ezt, és ezt a Mujica üzenetet. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom. Ilyen szempontból igen, ez misszió.
Mit tudsz, hogy ez az egész purpose őrülethez, amiben a marketingesek itthon is élnek, hogy küldetés vezérelten kell marketinget vinni, erről én is sok mindent gondolok, például azt, hogy nem lehet csak marketinget vinni, mert az egész céget kéne így vinni, de te hogy látod?
Na, ez mindenképpen a purpose rész, amit mondtál, tehát hogy az nem egy, hogy nem egy
a marketing osztály sajátja
dolog, hanem az egy cégnek a filozófiáját jelenti. De erről a purpose-ről talán a legfontosabb, amit itt röviden el lehet mondani, ugye, hogy ez is pontosan azt támasztja alá számomra mindenképpen, hogy a marketing egy abszolút társadalmi ügy ma már, tehát a társadalomról szól, hiszen, ugye, a purpose mit jelent? Azt jelenti, hogy ne feltétlen a termékem vagy a szolgáltatásom előnyeivel adjak el, hanem a márkát helyezzem középpontba, a márkát tegyem vonzóvá, és nem feltétlen csak azáltal, hogy neked jobb lesz a termékem által valami, hanem az, hogy én egy nagyobb társadalmi ügyet is szolgálok, én be vagyok ágyazva abba a közegbe, amiben dolgozom, és amiben te is élsz, és hogyha te az én termékemet veszed, akkor te tulajdonképpen egy tudatosabban foglalsz állást bizonyos társadalmi értékek mellett, amit egyébként én képviselek. Ez egy nagyon érdekes, és egyébként rendkívül bonyolult jelenség, megint csak hosszasan lehetne róla beszélni, és hogy mennyiben logikus az, hogy szintiszta gazdasági szereplők nagyon direkten és adott esetben nagyon intenzíven és durván társadalmi elemekhez kapcsolják az egész működésük sikerét. Ez alatt azt értem, hogy egy olyan cég, amelyik üdítőitalt akar eladni, ugye itt most nem mondunk már, de a legnagyobb üdítőitalos cég, miért kezd foglalkozni mondjuk gender dolgokkal, vagy szexuális irányultságú kampányt miért csinál, Magyarországon is ugye volt, kapott is elég kritikát, és miért ezzel akar eladni az üdítőitalát? Ugye ez költői a kérdés, tudjuk a választ, vagy legalább marketingesek tudjuk, de tehát erről szól, tehát magyarul egy társadalmi ügyről elkezd beszélni, nem biztos, hogy legyen vonzó a terméken.
Értem, nem biztos, hogy csak marketingesek hallgatják a műsort, ezért segíts, mi a te értelmezésed, miért csinál ilyet ma egy cég?
Azért csinálja ezt, mert ugye a marketing már elég régóta emocionális eszközökkel akar elsődlegesen leadni, legalábbis hát az FMCG, ugye a fogyasztási cikkek
üzemán.
és emocionális kötöttségekkel akar, és emocionális tényezőkkel, nem azt mondja, hogy ilyen és ilyen összetevők vannak az én italomban, ételemben, ebben, abban, autó milyen, hanem azzal, hogy mondjuk egy ilyen purpose-t a márkájának, az univerzumának a középpontjába állít, vagy részévé teszi, hanem is a középpontjába állítja, és ezen keresztül próbálja kötni magához a fogyasztót, vagy szerezni új fogyasztót, hiszen a versenytársának a terméke racionális jegyeit tekintve rendkívül hasonló, vagy azonos, nem tudom megkülönböztetni, vagy szinte nem
nagyon,
tudom.
Ez nagyon izgalmas, mert egyrészt ezzel lehet, hogy jót is tesz, közben meg nyilván felveti, szóval az etikusságnak egy ilyen nagyon izgalmas kettősségét.
Ez pontosan így van, hát hogy hogyan súlyozunk, hogy milyen purpose-t, ugye milyen okot, milyen társadalmi ügyet választok én az én márkám mellé, vagy
na
az én kommunikációm részeként.
Neked van erről valami konkrét állásfoglalását? Te a hallgatóknak mondasz valami értékítéletet emellé, hogy te szereted, nem szereted, tetszik, hasznos, haszontalan, ártalmas, kedvező-e az a trend, amiben ma ezek a dolgok történnek.
Az etikusság szerintem ezeknél a purpose-öknél azért nem merül föl, vagy nekem eddig még nem volt erre példa az életemben, vagy a gyakorlatomban, mert ezek a purpose-ök, ezek társadalom meg elfogadott és értékelt célok. Tehát ilyen értelemben ez egy szép dolog, hogy egy értékelemet behoz az egyébként értékelem nélküli termék eladásába, vagy szolgáltatás eladásába. Tehát, uh-huh. hogy egy autó már nem csak egy automárka, hanem mellé kerül egy fontos társadalmi ügy, az mondjuk azért
neked
lehet
okay.
fontos, mert egyrészt oké, okay, másrészt reflektorfénybe helyez egy ügyet.
Ilyen értelemben az is megfogalmazódik az írásaidban, meg amit eddig hallottam a gondolataid kapcsán, hogy igazából a marketing lehetne egyfajta katalizátora társadalmi strukturális változásoknak is. Ez mennyire komolyan vehető ez az elvárás?
Hát már ma is az. És főleg gerjesztője is. Átalakulásoknak, változásoknak, szokásbeli változásoknak, attitűdöknek. Hát hogy a fenébe? Hát persze, ez is...
Ezért fontos azt a felelősséget valahogy elhinteni a hallgatók.
Hát pontos, számára. Hát hogy milyen, ugye mintákat mutat a marketing. Akár a legegyszerűbb módokon, mondjuk vegyük a legtradicionálisabb formát, egy reklámfilmben, milyen személyeket tesznek bele, mit csinálnak azok a személyek, milyen szavakat használnak, és így tovább, tehát mintákat mutat, de közvetettebben is mutat mintákat, teszem ott egy szponzorálás keretében, mi mellé áll, milyen koncert mellé, milyen együttes mellé, és így tovább áll oda a nevével egy cég, tehát mindenképpen értékeket próbál befolyásolni.
Lehet, hogy gonosz lesz a kérdés, ne haragudj érte, és lehet, hogy tévedek. Te azért választottad a tanítást, hogy ne kelljen nehéz döntéseket hoznod?
Abszolút nem gonosz a kérdés, nem, én abszolút döntésképes ember vagyok, tehát nem egy ilyen hezitálós típus vagyok.
Azt nem feltételeztem, hogy nem, csak hogy nehéz marketingesként mondjuk minden helyzetben etikus döntést hozni, és ezt már te nem akartad.
Én nem szeretném ezt utólag föltüntetni, hogy én ezt abszolút ilyen etikus kérdések miatt hagytam ott a szakmának a gyakorlati részét. Egyrészt én nagyon szerettem mindig tanítani, másrészt, ahogy egyre inkább rádöbbentem, a saját magam tapasztalatain keresztül, és megértettem, hogy a marketing mennyire a társadalom megértéséről szól. Tehát aki a társadalmat, a környezetünket meg akarja érteni, annak hogy jó marketingesnek kell lenni, jó, hát most ez kicsit túlzás, de inkább megfordítom. Egy jó marketinges nagyon érti a környezetét, és azt a közeget, amiben társadalmi közeget, amiben mozog. Tehát dönteni tudnék most is egy ilyen helyzetekben, viszont abban a vállalati működési logikában már nem szeretnék dolgozni, ahogy ma dolgoznak a vállalatok.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példát mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Egy KKV-s üdítő márka ügynöksége azt tanácsolja, ne maradjanak le a purpose vonatról. A családra és az összetartozásra koncentráljanak a brandépítés során, még ha az üdítő amúgy cukros is, de ezzel a társadalmi felelősségvállalással most több terméket lehet eladni, mondja a tanácsadó. Tanácsadóként mit mondasz a vezetőnek, mikor megkérdezi a véleményed, mint külső szem erről a javaslatról, amit ugye mondtak a cégnek, hogy így járjon el.
Hát ha nagyon konkrétan a KKV-knál, tehát egy ilyen kis-közép méretű vállalatnál maradunk, akkor azt mondanám, hogy egy kis- és közép méretű vállalatnak Magyarországon nem pörpöszökkel kell foglalkozni, és nem azzal kell eladnia, hanem a termékkel és a jó szolgáltatásával és a terméknek az észszerűbb eljutatásával.
De szerinted van különbség a cég méret között és a között, hogy, hogy a minőség kell, hogy legyen a szempont?
Ez nem a minőség. A purpose ugye az egyfajta tágabb társadalmi közegbe való helyezése a terméknek.
Tehát, hogy van.
És én azt mondom, hogy igen, van különbség. Egy 8-10-200 fős cég, aminek a feltétlenül a termelési volumene is azért nem egy multi vagy egy nagyvállalati termelési volumenhez hasonlítható. Tehát most azt kérdezhet, hogy tanácsadóként azt mondanám, hogy te ne a purpose-szel foglalkozzál. Elsősorban semmi baj egyébként, hogyha valami olyan ügy adja magát, mert hogy olyan földrajzi helyen élsz, vagy olyanok a család ismert valamiről abba a közegbe, ahol eladsz, akkor persze ezt használd ki. De egyébként ne feltétlen erre építsd az üzenetedet, vagy a kommunikációdat, hanem nyugodtan építsd a terméknél, mert a fogyasztó alapvetően a termékedre kíváncsi. És a nagyvállalatnál, akik harcolnak éppen a különféle médiumokban egymással, és márkákat építenek már alapvetően, ott az egy kicsit más a helyzet a purpose-szel. Nyilván van egy KKV is elindulhat a purpose irányba, ha már a piacon ismert és megvetette stabilan a lábát, akkor persze előkerülhet ez a téma, de akkor is másképp szerintem, mint egy nagy vállalatnál.
Értem, hogy miért mondod, ugyanakkor meg kicsit vitatkoznék, és tudom, hogy most a te tanácsodat kértük, de itt a lehetőség, hogy valójában ugye pont arról beszélünk, hogy a purpose akkor működik talán jól, hogyha tényleg áthatja a teljes céges működés és magát a vezetői integritást, és így, ha van benne önazonosság, akkor tök mindegy, hogy mi a méret, hogy ez egy KKV vagy egy nagy vállalat, de hogyha az abból annak a családnak a történetéből ténylegesen következik valamilyen küldetés történet, akkor miért is ne?
Ezt mondtam, hogy ha ténylegesen következik, aha, akár a család történetéből, aha, mert voltak, nem tudom én, gender esetek, vagy mert bármi
vagy
olyan...
Vagy tényleg annyira fontos mondjuk a lokáció.
Tényleg, igen, vagy pontosan földrajzi kötődés, uh-huh, vagy olyasmi, igen. Akkor persze, akkor arra rá kell építeni, de csak azért, hogy
purpose-ébred
is kitalálni valamiféle purpose-t. Uh-huh. Erre értettem, okay. Akkor nem világos. Érdemes. Akkor más kell kitalálni. De egyébként, hogyha valami adja ma, fölkínálja magát, akkor persze, hát akkor érdemes használni, hogy ne.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Nem tipikus, hogy ebben a műsorban valaki azt mondja, hogy hisz a nem növekedésben, és tesz is érte, hogy ez elterjedjen, mégis utopisztikus számára, hogy a mainstream része lesz egyszer. Nagy Bálint szerint ebben az üzleti világban nem lehet pusztítás nélkül profitot termelni. Legfeljebb a metaverzumban, amitől nem félni kell szerinte, hanem megismerni. Valószínűleg igaza van, hogy egyelőre racionálisabb az etikus marketing helyett az észszerűbb marketing kifejezést használni. Hozzám közel áll Bálint hallgatóknak adott tanácsa, hogy érdemes megtanulni minőségi szempontok szerint élni a gályázás helyett. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes, Regényi Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistő Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.